év első égi múzsájában. Az idén is tovább barangolunk az irodalomtörténetben. Én Horváth Réka vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem irodalomtörténész doktorandája és a műsor házigazdája. Az égi múzsa mai adásában szebbnél-szebb énekeket vizsgálunk meg, mégpedig a Kájoni énekeskönyv műveiből válogatunk. Vendégemmel beszélgetünk az énekek műfajáról, keletkezéséről, tartalmukról és más hozzájuk kapcsolható kérdésekről, valamint az énekeskönyvet is bemutatjuk. Mivel zenés műfajról, énekekről beszélgetünk, a mostani adásunk különlegessége, hogy maga a vendégem énekli majd el az énekeskönyv egy-egy gyönyörű énekét. Így Vízkereszt január 6-a környékén egy szép vízkereszti éneket is hallunk majd. Így ez az adás rendhagyó lesz. Első lépésként bemutatom vendégemet, Kővári Rékát, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének tudományos munkatársát. Köszöntöm Önt!
Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Akkor beszélgetésünket kezdjük azzal, hogy pár szóban mesélj el, milyen munkát is végez úgy általában a Zenetudományi Intézetben, és hogy a munkája során hogyan került látóterébe a Kájoni énekeskönyv vizsgálata.
A kutatás mellett részmunkaidősként egyházzenét és népzenét tanítottam OKI képzés keretében Vácott majd Budapesten. Magával a Kájoni énekeskönyvvel még középiskolásként ismerkedtem meg a budapesti nyári kántorképzőn Jáki Sándor, Teodósz Bence és atya népének óráin. Ugyan még csak hírből ismertem ezt meg, Kájoni kancionáleként emlegetve, illetőleg a ma használatos éneklő egyház katolikus énekeskönyv néhány ének szövege erejéig. És ugyancsak még a múlt évezetben kerültem kapcsolatba egy tanulmányi út során az intézet népzenei osztályának néhány munkatársával. Egyikük Német István, hangtechnikus, hangrestaur, restaurátor, gyűjtő, és még rengeteg ténykedés lehet hozzá kötni. Ővele voltam először gyűjteni Erdélyben, a háromszéki úgynevezett Szentföldön, szintiszta katolikus falvakban, épp egy olyan gyűjtésnek már hangzó felvételekkel történő megismétlésén, amelynek célja az 1950-es évek végén a Kájoni kancionále énekeinek felgyűjtése volt, és ezt annak idején Forrai Magdolna Gregória nővér végezte Domokos Pál Péter iránymutatásai alapján. Életem másik meghatározó személye épp az előbb említett Domokos Pál Péter lánya, Domokos Mária zenetörténész népzenekutató, akinél egyházzenei disszertációmat is írtam. A doktoriskola után a Zenetudományi Intézetben, többször ösztöndíjasként, kutattam a Kájoni énekeskönyv kiadásainak egymáshoz viszonyított eltéréseit, az énekszövegekhez tartozó dallamutalásokat, s legfőképp azoknak egy a 18. században erdélyi ferencesek által összeírt dallamait is tartalmazó kéziratot, az úgynevezett Deák Szentes kéziratot, amit 2013-ban sikerült kiadni, valamint ezen énekek és dallamok névzenei továbbélését az énekek használati helyén, vagyis a magyar nyelvterület keleti részén, Székelyföldön, Bukovinában, illetve Moldvában.
Mielőtt a Kájoni énekeskönyv részleteibe belemennénk, belemélyednénk, szeretném, hogy röviden mutassa be az énekeskönyvek műfaját, csak röviden, hiszen erről volt már szó az előző égi múzsa adásokban is.
Igen. Kájoni énekeskönyve a 17. század második felében látott napvilágot, azután, hogy a népének elvált a Gregoriántól, amikor már a liturgián kívül, a paraliturgiában is használatosak lehettek az énekek, vagyis amikor a mai értelembe vett népének már kialakult. A korábbi századokban ugyanis kezdetben csak elvétve szorványosan láthatunk énekszövegeket, sokszor fordítás gyanánt, a későbbiekben már természetesen költeményként, majd dallamokat is, vagyis túl vagyunk már több kéziratos és nyomtatott énekeskönyvön. Míg a protestánsoknál sorra készültek énekeskönyvek, a katolikusok ebben a tekintetben utánuk jártak. A 17. század közepén, 1651-ben jelent meg első nyomtatott és egyúttal kottás énekeskönyvünk, a Cantus Catholici, amelyet számos átdolgozott kiadás, vagy épp azonos nevű, de új énekeskönyv követett, erről is már volt szó korábbi adásokban. A 17. században ezen felül pedig két nagy gyűjtemény született, melyek megőrizték a korábbi korok énekeit, egyes gregorián műfajokat és főként népénekeket, de újakkal is gyarapították az énekkincset. Az egyik Illyés István Soltári és Halottas énekei 1693-ban ugyancsak kottával, valamint Erdélyben Kájoni János énekeskönyve.
Mik tekinthetők az alapvető tudnivalóknak a Kájoni énekeskönyvről? Tehát gondolok itt arra, mikor keletkezett, vagy mely településhez köthető a megjelenése?
Kájoni János, a 17. század erdélyi ferences polihisztora, pap, fordító, énekszerző, a Kusztódia történetének és gyógynövényes füveskönyv, úgynevezett herbárium írója, nyomda alapító, Nagyszombatban tanulva Erdélyben orgonaépítő és különböző egyházi művek összegyűjtője, illetve szerzője is. Az erdélyi fejedelemségben gyakorlatilag a ferences rendházak jelentették a katolikus hit fenntartását, Csíksomlyon volt a központ, Kájoni Mikházán és Gyergyószárhegyen is működött, földi maradványai utóbbinak kriptájában vannak. Kájoni műveinek egy része nyomtatott, az énekeskönyv volt például az általa létrehozott csíksomlyói nyomda első terméke 1676-ban. Műveinek más része kéziratos, a zenét is tartalmazók egyszólamú vagy épp tabulatúrás lejegyzésűek. Nagy zenei gyűjteményei már szép számmal megjelentek, elsősorban Pap Ágnes és Richter Pál munkájának köszönhetően, például a múlt évezredben a Kájoni Kódex, 10 éve az Organum Missale, s nemrég egy gyönyörű faksimile kiadásban a Sacri Concentus. A népénekeket is szisztematikusan gyűjtötte össze Kájoni, így készült például a gyönyörű írású kottát is tartalmazó, úgynevezett csíkcsobot falvi kézirat, mely az 1651-es Cantus Catholici kiegészítése lett volna, ami végül az 1676-os Kájoni kancionáléban valósult meg, további énekekkel bővítve a gyűjteményt. Kájoni műveit egyébként Domokos Pál Péter szépen sorba veszi, épp a Kájoni énekeskönyv modernizált, már kottákkal együtt megjelentető 1979-es művében, amelyben segítője Domokos Mária volt, ennek címe Édes Hazának akartam szolgálni. Ez az énekeskönyv, a Cancionale Catholicum a legnagyobb ilyen gyűjtemény, 820 énekszöveget tartalmaz, latin és magyar nyelvűeket. A korszokásának megfelelően az énekeknél általában ádnótámjelzést találunk, ami egy a korban ismert ének dallamára utal. Például a mostanában a templomokban énekelt Szűz Mária világra nékünk szent fiát hozzá kezdető ének fölött a nota e ádemjelzés olvasható, amely az énekeskönyv előző darabjára, ennek latin eredetére, a gratulare virgo singulari privilegio énekre utal. Ugyanakkor a Szűz Mária világra nékünk szerepel az újévi Ó szép Jézus ez új esztendőben, de például egy latin énekszövök fölött is nóta utalásként.
Akkor Kájoni megelégedette nagy gyűjtemény szöveg kiadásával, és mit lehet tudni az énekeskönyv későbbi kiadásairól? Azok is ennyire jelentőssé váltak, vagy a kottákat, dallamokat tekintve bennük már megjelennek ezek a dallamok?
Kájoni eredeti célja az volt, hogy kottával együtt jelentesse meg a kancionálét. Alig több mint fél évszázad múlva, 1719-ben Balázs Ágoston ferences szerzetese jutott az a feladat, hogy az időközben elfogyott énekeskönyvet a csíksomlyói nyomdában újra kiadja, de benne az énekek egy részét dolgozza át szövegileg. Ebbe a 804 éneket tartalmazó második kiadásba néhány oldal erejéig kotta is került, mégpedig a kántorok számára közölték a zsoltártónusokat. Azonban az énekeskönyv énekeinek dallamai ekkor sem jelentek meg. A zene és irodalomtudomány főként ezzel a két, tartalmilag egymáshoz nagyon közel álló kiadással foglalkozik. A templomba járók is számos olyan népénekkel találkozhatnak, mely az 1719-es második kiadásban jelenik meg először, mint például a Mikor Máriához az Isten angyala, a Ne szállj perve én velem, vagy, mint a kancionáléban új ének feliratos, az Ó ki az oltáron kenyérszíne alatt kezdetű oltári szentségének. A néphagyománynak köszönhetően azonban a népzenekutatás még több énekkel találkozik ebből a körből, mint például a karácsonyi Immidőn mindeneket, sőt számol a Cancionale harmadik kiadásával is. 1805-ben, majd 1806-ban változatlanul is, Andrássy Rafael ferences szerzetes jelentette meg ugyancsak Csíksomlyon a kor liturgikus szokásaihoz igazodó új énekanyaggal, az úgynevezett miseénekekkel kibővített énekeskönyvet, melynek már más is lett a címe, a Keresztény Katolikusok Egyházi Énekeskönyve. Ugyan címlapján még utal a Kájoni Cancionale első két kiadására és azok szerkesztőire, azonban tartalmában lényegesen eltér elődeitől, sok éneket kihagy, vagy jelentős mértékben átdolgozza, átfogalmazza, és általában nagyon lerövidíti azokat, de természetesen új énekeket is közöl. A néphagyományban számos helyütt ennek a kiadásnak a szövegváltozatát őrizték meg máig, elsődlegesen Moldvában, míg például a bukovinai székelyek általában a második kiadás énekeit tartották fenn. Az énekeskönyv harmadik kiadása is csak nótautalással jelzi a dallamot. Kottával, sőt orgona kísérettel csupán a 20. század első felében jelent meg egy Erdély Egyházmegyei énekeskönyv című gyűjtemény, amit magam a Canzionale negyedik kiadásának tekintek, és amit már nem Ferences szerzetes, nem is a Somlyói Ferences nyomda, hanem Baka János kántor tanító adott ki Gyergyószent Miklóson.
Tehát Kájoni János a 17. században dallammal együtt szerette volna kiadni az énekeskönyvet, de ez a 19. századik és a későbbi kiadásokban sem valósult meg, hogyha jól értem. Mégis hogyan tudjuk, hogy milyen dallamon énekelhették ezeket az énekeket? Léteznek valamiféle zenei gyűjtemények, amelyek kifejezetten ezekhez az énekeknek dallamát tartalmazzák?
A válaszom igenis, illetve nem is. Sajnos egyelőre olyan gyűjtemény nem került elő, amely az énekeskönyv valamennyi szövegéhez megadná a dallamot. Sőt, olyan sem, ami csak a Canzionale dallamait tartalmazza. De természetesen létezhetett, mivel Kájoni kottásul készült kiadni művét. A zenetörténet egy 18. századi erdélyi ferences kéziratot, az úgynevezett deákszentes kéziratot tekinti a Kájoni Canzionale dallamforrásának, de vannak más, hasonló körülmények között keletkezett kéziratok is, melyek tartalmaznak Canzionale-beli énekekhez való dallamokat. Jelenlegi tudásunk szerint viszont a deákszentes kézirat a legteljesebb ilyen dallamgyűjtemény, mely a legnagyobb számban ad Kájoni énekeskönyvéhez dallamokat. E népének anyagon túl a kéziratban még misék, litániákhoz való kiriék, barokk kanciók találhatók, benne, illetve a kottás kézirat végén függelékként teljes népének szövegek is szerepelnek.
Korábbi adásainkban már a Kájoni Canzionaléról és a kéziratról esett szó. Hubert Ildikó a Boldogasszony anyánk népénekről szóló adásában a Deák Szentes kéziratban olvasható szöveget elemezte. A Jaj nagy kedven tartott szerelmes szülöttem kezdetű, Mária síralmat pedig Szelestei Nagy László tanár úr olvasta föl a Canzionale 1719-es kiadásából. Most pedig, ha jól tudom, az ének következik majd, hiszen népénekekről beszélünk, énekeskönyvvel kikerülhetetlen, és szükségeltetik a zene. És szeretném, ha bemutatná nekünk ezt a dallamot.
Jaj, nagy kedven tartott, szerelmes szülöttem, ki nélkül már ez világban holtig árva lettem. Hol vagy két szememnek tündöklő világa, elepedett bús szívemnek csendes boldogsága. Hol vagy én szívemnek búzgó kívánsága, életemnek mézzel folyó kedves vigassága. Mondjátok meg nékem, ó ti magos hegyek, születtemnek keresnie, vajon merre menjek? Mutassatok utat, ó ti olajkertek, születtemet hol megfogták, vélem erre mentek. Ach, ti nagy darabos, éles köves utak, szent fiamnak vércsöppei látom itt hullottak. Jaj, ez bizonyára nagy szomorú jele, előmben fúj halálának immár hideg dere. Sírjatok én velem, jó asszony barátim, e világban kik tudjátok az én árvaságim. Megepedett szívem, kérlek, ne hagyjatok. Elfáradtam, nem mehetek tovább, jaj, fogjatok. Enyhít síralmidat, keserves Mária, mert szent fiat harmadnapra feltámad, azt mondta. Mi is a keserves Úr Jézus anyjával síránkozzunk szent halálán szerelmes fiának. Amen.
Most rögtön meg is szeretném köszönni, hogy életet öntött ezekbe a sorokba, amik itt vannak előttem kinyomtatva. Köszönöm ezt a szép éneket. Folytassuk a beszélgetésünket. Mit lehet tudni e dallamot is tartalmazó Deák Szentes kéziratról, keletkezéséről, elnevezéséről?
Történetéről keveset tudunk. Ami biztos, az az, hogy 1926. októberében vásárolta meg az Országos Széchenyi Könyvtár elődje, a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára, egy bizonyos Balogh Zoltántól ezt a kéziratot, ami egy 1741-es csíksomlyói kottás nyomtatvány a Himni Vesperarum végéhez volt kötve. Ezt a kollégátumot a könyvtárban szétválasztották, a kéziratot bekötötték, majd a II. Világháború idején, valószínűleg a könyvtárat 1945-ben ért bombatalálat következtében egy időre elveszett, és csak az 1969-es raktárrendezés során került elő, amikor újjelzetet kapott. Sajnos ekkorra megcsonkult. A 142 oldalas kéziratból eltűnt 38 oldal. E hiányos kéziratot az ezredfordulón restaurálták és újra kötötték, ma az OSK zeneműtárában őrzik. Az elnevezés a kézirat két ismert erdélyi ferences használójának nevéből származik. Van ugyanis egy latin nyelvű bejegyzés a kottás rész végén, a szöveges függedék előtt, mely szerint Deák Imre 1774-ben használatra átengedte Szentes Mózesnek.
A szöveg tehát, Csonka, hogyan sikerült mégis megjelentetni nemrég a teljes Deák Szentes kéziratot?
Ez azoknak a másolatoknak köszönhető, és most itt is szeretném köszönetet mondani a másolatok őrzőinek. Tehát azoknak a másolatoknak, amiket a háború előtt készítettek még a teljes kéziratról. Egy teljes másolatról tudunk, Sárd Henrik ciszterci szerzetes pap a 30-as években kiadása elő is készítette a kéziratot, a hozzáért tanulmányának címe, Orgona könyv Kájoni János kancionáléjának második, Balázs Ágoston által rendezett 1719-es kiadásához. Sajnos ez sem hozzáférhető, de mind a dallammásolatoknak, mind a tanulmánynak létezik egy előzménye, ami Domokos Pál Péter hagyatékából került elő, és azt az örökösök a Deák Szentes kézirat őrzési helyére juttatták el. Pap Géza zenetörténész hagyatékában van egy fénymásolata Sádféle tanulmánykotta mellékletéből, mely szerint Sád csak a kézirat kancionáléval összefüggő részét adta volna ki. Maga Pap Géza is e részről készített másolatot, ami egyébként a kézirat dallamtörténeti szempontból legjelentősebb része.
Most pedig térjünk vissza a Kájoni kancionále első kiadására. Ha kézbe veszük az énekeskönyvet, mekkora méretű, hány oldalas ez a kötet, milyen a külseje, írja le a hallgatóknak, hogy könnyebben maguk elé tudják képzelni a kötetet.
Körülbelül 18-15 cm-es, 800 oldalas vaskos könyvről van szó, ahol kicsi a sorköz, és nem túl nagy a betűméret sem, viszont még tovább szűkítették a betű nélkül maradó hely mennyiségét azáltal, hogy az énekszövegeket, néhány kivételtől eltekintve, verszakonként új sorba, de azon belül egybefüggően tördelés nélkül szedték. A könyvnek e nagysága nem lehet meglepő, ha népének életét nem a mai templomban, a szentmiséken használatos módon képzeljük el, hogy egy-két verszak hangozhat csak el, áldozáskor és kivonulásra ugyan több, de általában nem az összes. Tudni kell, hogy nem ritka 10-20-30 strófaszám, de alkalmanként például Jézus szenvedés történetét elbeszélő, vagy a kereszten függő testének egyes részeihez szóló énekeknél, Mária síralomnál előfordul 70-116 vagy 152, sőt 162 verszakszám is.
Már sok mindenről beszéltünk az énekeskönyv kapcsán, de miért lett ennyire jelentős alkotás, és mit lehet tudni a motivációjáról? Volt-e valamilyen konkrét célja az énekeskönyv elkészítésének?
A 17. század legterjedelmesebb katolikus gyűjteményéről van szó. Benne megtalálhatók az 1651-es Cantus Katolici énekei, és itt emlékeztetnék, hogy a Cantus Katolici felvidéki megjelenése után 15 évvel nyomtattat ki Kájon énekes könyvét Erdélyben. De merített katolikus imádságos könyvekből, elmékedés gyűjteményekből. Jelentőséges egyúttal a második kiadás életre hívásának egyik oka, hogy protestáns énekek is szép számmal olvashatók benne. Kájoni János ismerte korának magyarországi és felvidéki énekanyagát, felismerte és ismerté kívánta tenni a más vallásúak értékes énekeit is. Nem utolsó sorban pedig, és ezt évszázados távlatból népzenei gyűjtések igazolják, egybe kívánta gyűjteni Erdély hagyományos énekeit is. Így alakult ki ez a páratlan hatalmas gyűjtemény.
Még nem beszéltünk az énekeskönyv belső felépítéséről. Milyen részekből áll a könyv?
Ahogy a történeti énekeskönyvek többsége, több fejezetből, sőt, Kájoni esetében is több, mégpedig három önálló címlappal rendelkező részből áll a Canzionale, aminek az oldalszámozása folyamatos. Tematikus tartalma is követi a 16-17. Századi énekeskönyvek szokásos beosztását. Az első részben az egyházi év időszakaira és ünnepeire találunk énekeket, adventtől úrnapig, tulajdonképpen temporale rész. A másodikban, mintegy szanktorára részben, dicsőítő, szentségi, Máriáról és a szentekről szóló énekek, továbbá ordinárium tételek, himnuszok és zsoltár parafrázisok szerepelnek. A harmadik részben halotti és utolsó dolgokról szóló énekek, vesperás, litániák és strófikus passiók vannak.
Az adás elején említettem, hogy egy éneket kiemelünk a kötetből, amelyről beszélgetünk részletesebben is. Melyik lesz ez az ének, és van-e valamilyen különleges oka, hogy erre az énekre esett a választás?
Mondhatnám, hogy csupán azért választottam az Ószép fényes kis csillag kezdetű éneket, mert a rádióadás az egyházi évkör jelen időszakára esik. Jelesül az ének január 6-án vízkeresztkor hangzott el. Azon a főünnepünkön, amelyet a katolikus egyház régen és második éve újra a naptárilag megszabott napján ünnepel nálunk is. Azon a főünnepünkön hangzott el, amin Krisztus hármas epifániájára megjelenésére emlékezünk. Az első a napkeleti bölcsek előtti megjelenés, mint királyt az egész föld, a pogányok is imádják. A második Jézus nyilvános működésének kezdetekor első csodájának tétele, isteni hatalmának kinyilvánítása a kánai mennyegzőn. A harmadik pedig Jézus megkeresztelkedése, az Atya és a Szentlélek kinyilvánítása számunkra, emberek számára, a fiúról, a fölkentről. Valaha tehát mindezt, Krisztus három megjelenését, életének valamit kinyilvánító pillanatát az egyház egyetlen napon ünnepelte. Számos olyan népénekünk van, amelyet ha a liturgiában vagy közösségi alkalmakon énekelnénk, úgy éreznénk, mintha hittanórán vennénk részt, vagy egy jól megfogalmazott tanító prédikációt hallanánk, ugyanis egyszerűen elmondják, mit is ünnepel az egyház azon a napon, elmesélik, mi történt akkor, és az ünnep vagy a nap időszakiságát beleágyazzák az üdvött történetbe, hozzákapcsolják saját életünkhöz, viselkedésünkhöz, illetve emlékeztetnek Isten iránti kötelességünkre. Egyszerűen a szó legnemesebb értelmében tanítanak. Választott énekem is ilyen. Ugyan vízkeresztnek csak az egyik mozzanatát meséli el, maga a hármas ünneptitok a zsolozsmatételekben jelenik meg együtt, mégpedig a napkeleti bölcsek kisded előtti hódolatát, viszont a három ember három ajándékának értelmét magyarázza, mégpedig Jézus egy személyben király, aranyat kap, Isten, tömjént kap, és ember, mirhát kap, amit temetéskor használtak. szép hagyomány, hogy ahol tudják, ott csak ekkor vízkeresztkor, vagyis népies nevén három királyok napján helyezik a templomi Betlehemhez, a kisgyermek Jézus jászolához, Gáspár Menyhért és Boldizsár alakját. A három királyjárás, vagy csillagozás, csillagjárás is szép népszokás volt, melynek gyökere visszanyúlik egészen a gregorián csillagjátékig. A kánai mennyegzőre emlékező ünnepet, vagyis a vízkeresztet követő farsangi időszakban pedig a lakodalmak voltak.
A Kajani kantionáléban hogyan olvasható ez az ének? Van valami érdekessége ennek?
Választott vízkereszt énekünk az 1676-os első kiadásban még latinul is olvasható. Az 1719-es második kiadásban már csak magyarul, apróbb változtatással, mint ó te fényes helyett, ó szép fényes kis csillag, megkeresnéjék helyett, hogy megkeresnék, vagy a helyes szótagszám kialakítása miatti javításokkal, szíveket felgerjeszték helyett, szíveket gerjeszték, és szívében vött volna helyett, szívébe vött volt. Vagy épp egy megváltoztatott szó miatti nyelvtani egyeztetés vált szükségessé rögtön az ének elején, ó te fényes kis csillag, ki ez nap támadál helyett, ó szép fényes kis csillag, ki ez nap támadda. Ez gyakorlatilag ellenyésző változtatás a második kiadás szerkesztőjétől. Amit az 1805-ös harmadik kiadás szerkesztője ezen ének esetén önmagához képest alig múl fölül, vagyis teljesen felismerhetők a verszakok, azokon épp csak itt-ott költ át, illetőleg egy történetet elmesélő verszakot illesz még bele. Befejezésül a vízkereszti éneket a Kajana kancionále 1719-es második kiadásának szövegével az ugyancsak 18. századi Deák Szentes kéziratban található dallamon fogom elénekelni. Ezt az éneket egyébként Erdélyben és Bukovinában a házszentelés alkalmával énekelték. Moldvában egy másik kancionále és Deák Szentes kéziratbeli éneket a királyoknak királyának kezdetét használták ugyanebben a funkcióban. Figyelhetünk az ének tanító jellegére, vagy csak egyszerűen a napkeleti bölcsek történetének elmesélésére.
Hát akkor halljuk az éneket, és megfigyeljük benne ezt a tanító jelleget is.
Ó, szép fényes kis csillag, ki ez nap támadó, kinek fénye világot, mint széjjel bíjára. E világnak setétségét eltávoztatá. Világ végén három szent királyok szíveket gerjeszték, három némű ajándékkal ők eleredének. E világnak áldott urát, hogy megkeresnék. Minek utána ők eleredének, mint Betlehem iglán. A ház felett megáll a pék, ahol Szűz Mária tartja vala ő szent fiát, e világurát. Egyetemben házba bémenének, ékest köszönének, megismérik, hogy a gyermek ő istenség volna. Bizony emberre világért halandó volna. Arannyal a szent ajándékkal királysága voltát, szent emjénnel megmutaták, istensége voltát. Szent kenettel megmutaták, halandó voltát. Más úton haza eredének angyali szózat miatt, hogy Heródes elfeledné az ő nagy haragját, kit a gyermek felől halván szívébe vőtt volt. Ezt inéktek csak például mondjuk, hogy megtanuljátok, szent királyoknak járásából ezt így higgyétek, hívén Krisztust bizony embert, és bizony Istent. Amen.
Így az adás végén nekem már nem maradt más feladatom, mint megköszönni Kővári Rékának a beszélgetést és a két ének előadását, valamint minden kedves hallgatónak köszönöm a figyelmet, és az egész évben számítok majd kitartó érdeklődésükre a további adásokban is, a viszonthallásra.
Szűz Mária alakja az irodalomban. Égi Múzsa című műsorunkat hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.